A tizedik zsoltár. Végig Dávidé. Az Úrban bízom, hogyan mondjátok a lelkemnek, költözz át a hegyekre, mint a veréb. Mert íme a bűnösök megfeszítették az íjat, előkészítették nyilaikat a tegezben, hogy a hold elsötétedésekor lenyilazzák az egyenes szívűeket. Amikor kiforgatják az alapokat, mit tehet az igaz? Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónusa az égben van. Az ő szemei a szegényre tekintenek, szempillái kérdezik az emberek fiait. Az Úr kérdőre vonja az igazat és a gonoszt, aki pedig szereti a gonoszságot, gyűlöli a lelkét. Pányvát vet a magasból a bűnösökre, tűz és kén és viharos szél az ő osztályrészük. Mert igazságos az Úr, és az igazságosságokat szereti, méltányosságot látott az ő arca. Az első és a második vers. A zsoltár címe nem igényel magyarázatot, mert már eléggé elmagyaráztuk, mit jelent a végig. A cím ugyanis ez, végig Dávidé. Lássuk tehát magát a zsoltár szövegét, amelyről úgy látom, hogy ezt az eretnekek ellen kell énekelnünk, akik fölemlegetik, és eltulozzák az egyházban sokak bűnét, mintha őnáluk mindenki, vagy a többség igaz volna, és ezzel az egy igaz egyház kebléről le akarnak szakítani, vagy el akarnak tőle téríteni. Azt állítják, hogy náluk van a Krisztus, és látszólag buzgón és jámboran sürgetnek, hogy hozzájuk átállva menjünk Krisztushoz, akiről azt hazudják, hogy ő náluk van. Most a kötet lábjegyzetéből hallgassuk meg, hogy kik ezek az eretnekek. Ezek a donatisták. A donatisták a Diokleciánus féle üldözés után 303-305 között Észak-Afrikában keletkezett szakadár mozgalom. A vita abból indult, hogy érvényes-e az olyan püspökök és papok szentségkiszolgáltatása, működése, akik az üldözés idején, a nyomásnak engedve, kiszolgáltatták a szent könyveket a pogány hatóságnak, szakkifejezéssel élve traditorok lettek. Név szerint elsőként Menzurius kartágói püspököt vádolták, aki pedig csak eretnek iratokat adott át, nem igazi szentírási kódexeket. A vita élesebb lett, amikor 311-ben Menzuriust Cecilianus követte a püspöki székben, akinek azt vetették a szemére, hogy egyik szentelő püspöke szintén traditor volt. A vértanú tisztelet túlzó hívei, akik a befolyásos özvegyasszony Lucilla köré csoportosultak, ellenpüspököt állítottak Majorinus személyében. Ennek utóda lett 313-tól 355-ig Donátus. Követői állásfoglalásukat Szent Ciprián kartágói püspök nézetéhez vezették vissza, aki kétségbe vonta az eretnekek által kiszolgáltatott keresztség érvényességét. A donatisták eleinte megismételték a hitehagyók által kiszolgáltatott keresztséget. Később ezt a gyakorlatot elhagyták, és csak a püspök szentelés érvénytelenségét hangoztatták. A mozgalom átterjedt egész Numidia tartományra. Az egyház szent voltának biztosítékát abban látták, hogy állandóan üldözésnek van kitéve. Ezért a nagy Konstantin-féle békét sem fogadták el. Sokuknál a vértanúság öncél lett, és látszatért olykor az öngyilkosságot is vállalták. A hagyományos püspököket üldözték, és ezen a téren elveik félretételével nem átallották az állami hatóság segítségének igénybevételét sem. Julianus apostata, aki 361-től 363-ig volt császár, a donatisták oldalára állt a katolikus egyházzal szemben, és ők ezt a kegyet el is fogadták. A vértanúság iránti lelkesedés mellett fűtötte őket a numidiai partikularizmus, amely ellenséges szemmel nézte a római uralmat. Nagy szerepet játszott még az egyes néprétegek szociális különbsége és ellentéte is. Eszményük az Afrikából származott Cirenei Simon volt, akire rákényszerítették Jézus keresztjét, és így csak az afrikai egyházat tartották az igaz hit őrzőjének. Igazuk bizonyítására fölhasználták az Énekek éneke első fejezet 7. versének régi latin fordítását is, amely így szól, ahol legelteted nyájadat, ott pihenj meg délben. Ezt úgy értelmezték, hogy csak a déli, az afrikai egyház lehet Krisztus igazi jegyese. Ám az ilyen partikularizmus ellenére igyekeztek Rómában is megvetni a lábukat. A szekta a 4. század utolsó évtizedeiben érte el legnagyobb elterjedését. Kóborló csoportjaik, a cirkumcelliók az erőszaktól sem riadtak vissza. Szellemi téren elsősorban Szent Optátus, numidiai püspök, és Szent Ágoston küzdöttek ellenük. Nem hiányoztak a békés megoldási kísérletek sem. 411-ben, Kartágóban, 286 katolikus és 279 donatista püspök vett részt a vitán, amelynek egyik fő alakja Ágoston volt. Később erőszakosságaik miatt a császári hatalom nyíltan föllépett ellenük, és szigorúan büntette kilengéseiket. A vandál betörés végleg erőtlenné tette őket. Magatartásukkal és tételeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a teológiában fejlődésnek indult az egyházról, szükséges voltáról, a szentségekről és az egyházi hivatalról szóló tanítás. És most térjünk vissza a Zsoltár magyarázatához. Tudjuk, hogy a proféciákban Krisztust sok képpel szemléltetik, köztük hegynek is nevezik. Tehát ezeknek ezzel kell válaszolnunk, az Úrban bízom, hogyan mondjátok a lelkemnek, költözz át a hegyekre, mint a veréb. egyetlen hegy felé tartok, akiben bízom. Hogyan mondjátok, hogy menjek át hozzátok, mintha sokan volnának a Krisztusok? Vagy ha ti gőgösen hegyeknek mondjátok magatokat, akkor a verébnek erényekkel és Isten parancsaival szárnyasnak kell lennie. De épp ezek tiltják neki, hogy ilyen hegyekre szálljon, és gőgös emberekbe vesse a reményét. Van házam, ahol megpihenhetek, mert az Úrban bízom, mert a veréb házat talál magának, és az Úr menedéke lett a szegénynek. Teljes bizalommal mondjuk, nehogy az eretnekeknél keresvén őt elveszítsük Krisztust, az Úrban bízom, hogyan mondjátok a lelkemnek, költözz át a hegyekre, mint a veréb. A harmadik vers. Mert íme a bűnösök megfeszítették az íjat, előkészítették nyilaikat a tegezben, hogy a hold elsötétedésekor lenyilazzák az egyenes szívűeket. Ezek a bűnösök részéről nekünk szóló megfélemlítések, hogy mind igazakhoz pártoljunk át hozzájuk. Íme, mondják, a bűnösök megfeszítették az íjat. Úgy hiszem az írásokat, amelyekből testi értelmezéssel mérgező állításokat lőnek ki. Előkészítették nyilaikat a tegezben. Tudnélik ugyanazokat a szavakat, melyeket az írások tekintélyével hangoztatnak, a szív rejtekén készítették elő. Hogy a hold elsötétedésekor lenyilazzák az egyenes szívűeket. Miközben úgy gondolják, hogy az egyház fénye a műveletlen és testi emberek sokasága miatt elsötétedett, őket nem lehet meggyőzni. Megrontják a jó erkölcsöket a gonosz beszédekkel. De mindezen megfélemlítések ellen mondanunk kell, az Úrban bízom. Úgy emlékszem, megígértem, hogy ezzel a zsoltárral kapcsolatban elmagyarázom, mennyire megfelelő képe a hold az egyháznak. A holddal kapcsolatban két valószínű vélemény van. De hogy a kettő közül melyik igaz, azt véleményem szerint az ember vagy egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudhatja. Arra a kérdésre ugyanis, hogy honnan van a hold fénye, egyesek azt mondják, hogy saját fénye van, de a hold golyónak csak egyik fele világít, a másik fele sötét. Miközben körpályáján mozog, lassanként a föld felé fordítja világító felét, hogy láthassuk, ezért először csak sarlóként jelenik meg. Mert ha csinálsz egy gömböt, amelynek egyik fele fehér, a másik fele fekete, ha a fekete felét tartod a szemed elé, semmit nem látsz a fehér oldalából. De ha lassan elkezded forgatni a szemed felé a fehér oldalát, először sarló formában látod, amely lassan növekszik, míg az egész fehér oldala a szemed elé kerül, és ekkor semmi nem látszik a fekete oldalából. Ha pedig tovább forgatod, kezd előtűnni a fekete, és elfogy a fehér oldal, míg az előzővel ellenkező oldalon sarló formájú lesz a fehérség, és végül teljesen eltűnik a szemed elől, csak a feketeséget láthatod. Azt mondják, ez történik, amikor a holdat a 15. napig növekedni látjuk, majd ismét fogyni a 30. napig, amikor visszatér a sarló formához, míg nem teljesen eltűnik a fénye. Ez a vélemény úgy mutatja az egyházat, hogy spirituális részével világít, testi részében sötét. A spirituális része néha a jó tettekben látható az emberek számára, máskor viszont a lelkiismeretben rejtőzik, csak Isten tud róla, mert az emberek előtt csak testileg jelenik meg. Ez történik, amikor a szívünkben imádkozunk. Látszólag nem csinálunk semmit, miközben a szívünk nem a földre irányul, hanem, ahogy parancsba kapjuk, fölemeljük az Úrhoz. Mások azonban azt mondják, hogy a holdnak nincs saját fénye, hanem a nap világítja meg. Amikor a nap oldalán van, azt a felét fordítja felénk, amelyet a nap nem világít meg, ezért semmi fényt nem látunk rajta. Amikor pedig kezd távolodni a naptól, a nap azt az oldalát kezdi megvilágítani, amely a föld felé néz, és szükségszerűen sarló formában jelenik meg, míg a 15. napon a nappal ellentétes oldalon napnyugtakor kel föl úgy, hogy aki a lenyugvó napot figyeli, és a nap eltűntekor kelet felé fordul, fölkelni látja a holdat. Ettől kezdve a hold megint a nap felé közelít, és meg nem világított oldalát kezdi felénk fordítani egészen addig, amíg sarlóvá válik, majd eltűnik a szemünk elől. Ekkor ugyanis megvilágított része az ég felé fordul, az a része pedig, amelyet a nap nem tud megvilágítani, a föld felé néz. Tehát e vélemény szerint is az egyház képe a hold, mert az egyháznak nincs saját fénye, hanem fényét Isten egyszülött fiától kapja, akit a Szentírás sok helyén képszerűen napnak neveznek. Egyes eretnekek, akik ezt nem tudják és képtelenek meglátni, a látható és a testi naphoz, amely egyformán világossága az emberek és a legyek testének, próbálják eltéríteni az együgyűek gondolkodását, és egyeseket el is térítenek, akik, miközben képtelenek meglátni elméjükkel az igazság belső fényét, nem akarnak megelégedni az egyszerű katolikus hittel, amely a kicsinyek egyedüli üdvössége, és az egyedüli tej, amely fölerősít a szilárd táplálék vételére. Tehát bármelyik vélemény igaz a holddal kapcsolatban, a holdat helyesen látjuk az egyház képének. Vagy ha ezekkel az inkább problémás, mint gyümölcsöző elsötétedésekkel a léleknek nincs kedve, ideje vagy képessége foglalkozni, elegendő a holdat a nép szemével nézni, és nem keresni az elsötétedés okát, hanem a többiekkel együtt nézni a hold növekedését, teltségét és elfogyását. És ha úgy látjuk, hogy azért fogy el, hogy megújuljon, a tanulatlan sokaságnak is az egyház képét mutatja, amelyben hisszük a holtak feltámadását. Ezután meg kell kérdeznünk, mit jelent ebben a zsoltárban az elsötétedett hold, amelynek sötétjében a bűnösök felkészültek, hogy lenyilazzák az egyenes szívűeket. A hold ugyanis többféleképpen sötétedhet el. Amikor befejezi hónapos pályáját, vagy amikor felhők takarják el a fényét, és amikor teljes holdfogyatkozás van. A mártirok üldözőire is érthetjük, hogy a hold elsötétedésekor le akarták nyilazni az egyenes szívűeket. Akár akkor, amikor az egyház még új volt, mert a föld nagy részét még nem világította meg, és a pogány babonák sötétségét még nem győzte le. Akár amikor a káromlók és a keresztény nevet rossz hírbe hozók szava felhőként fette a földet, és nem lehetett világosan látni a holdat, azaz az egyházad. Akár a mártirok gyilkolásakor és vérontásakor, amikor, mint a holdfogyatkozáskor véressé válik a hold, a gyengéket elriasztották a keresztény névtől, és ebben a terrorban a bűnösök, álnok és szentségtörő szavakkal dobálóztak, hogy megtévesszék az egyenes szívűeket is. De azokra a bűnösökre is érthetjük, akik az egyházban vannak, mert a hold elsötétedésekor sok mindent elkövettek, amiket az eretnekek most gyalázatként hoznak föl ellenünk, holott az ő alapítóik követték el. De bármi történt is a hold elsötétedésekor, most, hogy a katolikus név az egész földkerekségen elterjedt, és megbecsülésnek örvend, mit számít, hogy ismeretlen dolgokkal zavarnak? Az Úrban bízom, és nem hallom, hogy mondják a lelkemnek, költözz át a hegyre, mint a veréb, mert íme a bűnösök megfeszítették az íjat, előkészítették nyilaikat a tegezben, hogy a hold elsötétedésekor lenyilazzák az egyenes szívűeket. Vagy ha a hold ma is sötétnek látszik azoknak, akik el akarják bizonytalanítani, hogy mi a katolikus és a testi emberek bűneivel, melyek sokakat fogva tartanak, próbálnak érvelni ellene, mi köze mindehhez annak, aki igazán elmondja, az Úrban bízom? Ezzel a két szóval megmutatja, hogy gabonaszem, és a szelelés idejéig türelemmel elviseli a pejvád. Tehát az Úrban bízom. Azok féljenek, akik emberben bíznak, és nem tagadhatják, hogy az ember oldalán állnak, akinek ősz fejére esküsznek. A donatisták ugyanis Donátus ősz fejére tettek esküt. És amikor szóban kérdezik tőlük, kinek a közösségéhez tartoznak, ha nem Donatuszénak mondják magukat, nem tudják megmondani. Mondd csak, mit csinálnak ezek, mivel számtalan és mindennapos bűnöket és gaztetteket emlegetnek róluk, melyekkel tele van ez a társaság. Vajon ők elmondhatják-e, az Úrban bízom, hogyan mondjátok a lelkemnek, költözz át a hegyekre, mint a veréb. Mert nem az Úrban bíznak azok, akik csak akkor tartják szentnek a szentségeket, ha szent emberek szolgáltatják ki. Amikor pedig megkérdezik tőlük, hogy kik a szentek, szégyellik azt mondani, mi vagyunk? Vagy ha ők nem szégyellik ezt mondani, szégyenkeznek helyettük, akik ezt hallják. Így tehát ők azokat, akik fogadják a szentségeket, arra kényszerítik, hogy emberben bízzanak, akinek a szívét nem láthatják. Mert átkozott mindaz, aki reményét emberbe veti. Mert mi mást jelent az, hogy én, aki szent vagyok, mint hogy belém vesd a reményedet. De mi van, ha nem vagy szent? Vagy mutasd meg a szívedet. Ha erre képtelen vagy, hol láthatom, hogy szent vagy? Vagy talán azt mondod, írva van, a cselekedeteikből ismeritek meg őket. Valóban csodálatos dolgokat látok. A cirkumcelliók mindennapos, erőszakos cselekményeit, melyeket a püspökök és papok vezérlete alatt körös körül elkövetnek. És a félelmetes husángokat Izraelnek nevezik, amiket a ma élő emberek naponta látnak és tapasztalnak. A makariuszi időket, amelyeket sérelmeznek, a legtöbben már nem látták, ma pedig senki sem látja. Aki katolikus, az pedig láthatta, ha Isten szolgája akart lenni, elmondhatta, hogy az Úrban bízom. Amit most is elmond, amikor sok olyan dolgot lát az egyházban, amit nem szeretne látni, aki úgy érzi, hogy a jó és rossz halakkal teli hálóban úszik, míg a hálót ki nem vonják a partra, ahol majd elkülönítik a rosszakat a jóktól. Ha valaki, akit megkeresztelnek, fölteszi nekik a kérdést, hogyan parancsolhatod, hogy keresztelkedjek? Mit tudnak neki válaszolni? Mert, mondja a keresztelendő, ha ez a kiszolgáltató és a fogadó érdeme, akkor az adományozó Istenre és az én fogadó lelki ismeretemre tartozik. Mert ez a kettő az, ami felől nem vagyok bizonytalanságban, az ő jósága és a saját hitem. Mit állítasz te e kettő közé, amiről semmi biztosat nem tudhatok? Hagyd, hogy mondjam, az Úrban bízom. Mert ha benned bízom, honnan bízhatom abban, hogy ma éjszaka nem vétettél semmit? Végül, ha azt akarod, hogy neked higgyek, tehetek-e többet, mint hogy rólad elhiggyek valamit? Miért bízhatnék abban, hogy akikkel tegnap közösködtél, ma is közösködsz, és holnap is közösködni fogsz, azokkal e három napban semmi rosszat nem követtél el? Ha pedig sem téged, sem engem nem szennyez be az, amiről nem tudunk, mi az oka annak, hogy újra kereszteled azokat, akik sem a traditorok, sem a makariuszi sérelmek idejét nem ismerték? Mi az oka annak, hogy a Mezopotámiából jött keresztényeket, akik sem Cecilianus, sem Donátus nevét nem hallották, merészeled újra keresztelni, és tagadod keresztény voltukat? Ha pedig őket beszennyezik általuk nem ismert idegen bűnök, akkor te vétkes vagy azok miatt, amiket tudtodon kívül a ti részeteken követnek el, és hiába vetitek a keresztény szemére a császárok rendeleteit, amikor a ti magán táboraitokban a husángok és tüzek pusztítanak. Íme, így buktak el azok, akik, látva a bűnösöket a katolikus részen, nem tudták mondani, az Úrban bízom, és reményüket emberbe vetették. Amit bizonnyal mondanának, ha ők maguk is nem volnának olyanok, mint amilyeneknek azokat gondolták, akiktől szentségtörő gőggel el akarták határolni magukat. A negyedik vers. Mondja tehát a katolikus lélek, az Úrban bízom, hogyan mondjátok a lelkemnek, költözz át a hegyekre, mint a veréb. Mert íme, a bűnösök megfeszítették az íjat, előkészítették nyilaikat a tegezben, hogy a hold elsötétedésekor lenyilazzák az egyenes szívűeket. És szavát őrülük fordítsa az Úrhoz, és mondja, lerombolták, amit fölépítettél. És ezt nem csak ezek, hanem minden eretnek ellen mondja. Mert valamennyien, amennyiben rajtuk áll, lerombolták a dicséretet, amelyet a kisdedek és csecsemők szájából készített az Úr. Miközben hiába való és aggályos kérdésekkel zaklatják a kicsinyeket, és nem hagyják, hogy a hit tejével táplálkozzanak. Tehát, mintha ennek a léleknek azt mondanák, miért mondják neked, költözz át a hegyekre, mint a veréb? Miért ijesztegetnek a bűnösök, akik megfeszítették az íjat, hogy a hold elsötétedésekor lenyilazzák az egyenes szívűeket? Ezt válaszolja. Azzal rémisztenek, hogy amiket bevégeztél, lerombolták. Hogy hol? Hát a gyülekezeteikben, ahol a kicsinyeket és a belső világosságot nem ismerőket nem tejjel táplálják, hanem méreggel ölik. Az igaz pedig mit tehet? Ha Makarius, ha Cecilianus sértett titeket, Krisztus mit vétett ellenetek, amikor azt mondta, az én békémet adom nektek, az én békémet hagyom rátok, amit ti gonosz elpártolással megsértettetek. Mit vétett nektek Krisztus, aki oly nagy türelemmel viselte áruloját, hogy a tulajdon kezével megtört és a saját szavával kínált első euharisztiát úgy nyújtotta neki is, mint a többi apostolnak? Mit vétett nektek Krisztus, aki ugyanezt az árulóját, akit ördögnek nevezett, aki az Úr elárulása előtt sem hitte el az ő temetését, a többi tanítvánnyal együtt elküldte, hogy hirdesse a mennyek országát, és bizonyítsa, hogy Isten ajándékai elérkeztek azokhoz, akik hittel fogadják. Akkor is, ha aki által kapják olyan, mint Júdás volt. Az Úr az ő szent templomában. Úgy bizony, ahogy az apostol mondja, Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az. Aki pedig megszentségteleníti Isten templomát, azt elpusztítja Isten. Isten templomát pedig azt szentségteleníti meg, aki megsérti az egységet, mert nem tartozik a főhöz. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi föl saját magát a szeretetben. E szent templomában van az Úr, amely sok tagjából épül. Mindegyik teszi a maga dolgát, és a szeretetben egyetlen épületet alkotnak, amit megszentségtelenít az, aki önfejűsége miatt kiválik a katolikus közösségből. Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónusa az égben van. Ha az égen az igazat, ahogy a földön a bűnöst érted, akinek ezt mondták, föld vagy, és visszatérsz a földbe, akkor azt, amit az Úr az ő szent templomában sorban mond, annak megismétlését lásd, az Úr trónusa az égben van, sorban. Az ő szemei a szegényre tekintenek. Tudnilik annak szemei, akire ráhagyatkozott a szegény, és aki menedéke lett a szegénynek. És ezért a hálón belül tapasztalható széthúzás és kavarodás, amik partra nem vonják, melyekkel az eretnekek a saját vesztükre és a mi jobbulásunkra provokálnak minket, olyan emberek által történnek, akik nem akarnak Krisztus szegényei lenni. De vajon, akik Krisztus szegényei akarnak lenni, azokról elfordítja-e Isten a szemeit? Mert az ő szemei a szegényre tekintenek. Nem kell-e attól félnünk, hogy a gazdagok kavargásában észrevehetetlenné válik a néhány szegény, akiket a katolikus egyház közösségében őrizve táplál. Szempillái kérdezik az emberek fiait. Itt az emberek fiain, szabály szerint, azokra gondolnék, akik a régi emberből újjászülettek a hit által. Ezek ugyanis néhány homályos szentírási hely szerint, mint egy Isten behúnyt szeme előtt késztetést kapnak, hogy keressék őt. És ismét más, világos helyeken Isten felnyíló szemei megvilágosítják és megörvendeztetik őket. Ez a szent könyvekben gyakori becsukódás és kinyílás olyan, mint Isten szempillái, amelyek kérdőre vonják, azaz próbára teszik az emberek fiait, akik a dolgok homályos voltától nem elfáradnak, hanem megedződnek, a megismeréstől pedig nem felfuvalkodnak, hanem megerősödnek. Az 5. vers. Az Úr kérdőre vonja az igazat és a gonoszt. Miért félünk tehát, hogy a gonoszok ne ártsanak nekünk, ha a szentségekben nem őszinte szívvel részesednek velünk együtt, ha az Úr kérdőre vonja az igazat és a gonoszt? Aki pedig szereti a gonoszságot, gyűlöli a lelkét. Nem annak árt, aki hisz Istennek, és reményét nem az emberbe helyezi, hanem csak a tulajdon, gonoszságot szerető lelkének. A 6. és 7. vers. Pányvát vet a magasból a bűnösökre. Ha a felhőkön általában prófétákat értünk, akár jókat, akár rosszakat, akiket álprófétának is nevezünk, akkor hamis prófétákat azért rendel az Úristen, hogy általuk pányvát vessen a magasból a bűnösökre. mert ezek a pányvák csak a bűnösöket fogják meg, akár a végső büntetés előkészítéséül, ha meg akar átalkodni a bűnében, akár a gőgének megtörésére, ha őszintén keresni akarja Istent. Ha pedig a felhőkön csak a jó és igaz prófétákat értjük, általuk is vett pányvákat a magasból Isten a bűnösökre, de általuk a jámborokat megöntözi, hogy teremni tudjanak. Egyesek számára, mondja az apostol, az élet illata vagyunk az életre, másoknak a halál bűze a halálra. Mert nem csak a próféták nevezhetők felhőknek, hanem mindazok, akik Isten igéjével öntözik a lelkeket, akik, ha félreértik őket, Isten pányvát vet a bűnösökre, ha pedig helyesen értik, megtermékenyítik a jámbor és hívő szíveket. Mint például, ha valaki ezt a helyet, és ketten egy test lesznek, a testi gyönyörűségre érti, pányvát vet a bűnösre. Ha pedig úgy érted, hogy az, aki ezt mondja, én pedig Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom, záport hullat a termékeny talajra. Mindkettőt ugyanaz a felhő az isteni írás művelte. Ugyancsak az Úr mondja, nem az szennyez be titeket, ami bemegy a szátokba, hanem ami kijön onnét. Hallja ezt a bűnös, és fölkészíti torkát a falánkságra. Hallja az igaz, és megerősítést nyer az ételek babonás megkülönböztetése ellen. Itt is az írások ugyanazon felhője, kinek-kinek érdeme szerint, a bűnösnek pányvák esőjét, az igaznak a bőtermés esőjét hullatta. Tűz és kén és viharos szél az ő osztályrészük. Ez a büntetése és a vége azoknak, akik káromolják Isten nevét, hogy először vágyaik tüze emészti meg őket, aztán gaztetteik bűze miatt kivetik őket a boldogok közösségéből, végül elragadják és elmerítik őket a kimondhatatlan kínokban. Ez az ő kelyhük része, mint ahogy az igazaké a te drágalátos részegítő kelyhed, mert megrészegülnek a te házad bőségétől. A kelyhet, úgy gondolom, azért emlegeti, hogy még a bűnösök büntetésében sem véljük szertelennek és mértéktelennek az isteni gondviselést. És mint egy számot adva, hogy miért történik ez, hozzáteszi, mert igazságos az Úr, és az igazságosságokat szereti. Nem fölösleges a többes szám, mert emberekről beszél, hogy az igazak valamennyien igazságszolgáltatást nyerjenek. A sok igazban ugyanis sokféle igazságosság mutatkozik, bár Isten igazságossága csak egy, amelyben valamennyien részesülnek. Olyan ez, mint amikor egy arcot több tükörben nézünk, és az egyetlen arc sokféleképpen tükröződik. Ezért ismét visszatér az egyes számhoz, és mondja, méltányosságot látott az ő arca. Valószínű úgy mondja ezt, mintha azt mondaná, méltányosság látszott az ő arcán, azaz az ő ismeretében. Isten arca ugyanis az ő hatalma, amely a hozzá méltóknak megmutatkozik. Vagy méltányosságot látott az ő arca, mert nem a gonoszoknak, hanem a jóknak mutatkozik, hogy megismerjék, és ez a méltányosság.